Kedves testvérek, azt a felkérést kaptam, hogy annak okán, hogy az egyházunkban tisztújítás lesz ezen a tavaszon, ezért a presbiteri tisztségről és a presbiteri tisztséggel járó feladatokról és szolgálatról tartsak egy kis bevezető előadást. Nem könnyű a feladatom, mert egy elég részletes anyagom van, hogy hogy lehet ezt annyira minimálisra sűríteni, hogy egy, ne vegyem igénybe a testvéreknek a türelmes idejét, maradjon még idő a beszélgetésre is. Ettől függetlenül, ha valakinek melege van, nyugodtan vegye le a kabátját, mert úgy látom, többen még nagy kabátban vannak, és lassan be fog melegedni ez a terem. A Rejtő Jenő könyveket azt gondolom, hogy sokan ismerik, és a Rejtő Jenő könyvekben szoktuk meg azt, hogy ha két szereplő találkozik, akkor nem egy köszönéssel köszöntik egymást, pedig lehet, hogy már évek óta nem látták egymást, hanem egy marha nagy pofonnal. Egy pofon lezúg, és akkor így kezdődik a beszélgetés a Rejtő Jenő könyvek szerint. Én most arra kérek mindenkit, hogy amit most az első néhány percbe fölvettitek, azt nehogy így vegyék, hogy ez egy marha nagy pofon. Jó? De azért hadd legyen tanulságos egy kicsit. Hát... Igen. Ez így elég éles? Jó. Hát lehet. Presbiter, de milyen? Ugye presbiter, mint szavazógép. Ugye az a kérdés, hogy érdemes-e ezért presbiternek lenni? Szavazógép. Ő teszi azzá magát, vagy őt teszik azzá? Ő teszi azzá magát, mert presbiterségének lényegét abban látja, hogy a presbiteri üléseken szavazzon. Vagy őt teszik azzá, például a felügyelő vagy a lelkész, azzal, hogy már minden el van döntve, csak meg kell szavaztatni a presbitériummal. Ez az a presbiter, aki az órát nézi, alig, hogy jött, de már menne, ezért a még meg nem tárgyalt ügyeknél is már szavazni akar. Aztán a presbiter, aki ismeretlen, aki láthatatlan. Nálunk a gyülekezet, Budaörsről beszélek, 90%-a nem tudja, kik a presbiterek, pedig csak 8-an vannak. Úgy gyülekezett, egymást sem ismerik az emberek, folyamatosan új arcok jelennek meg. Mégis, ha a szolgálat első vonalának is a részesei lennének a presbitereink, nem csak a hátvéd vonalnak, akkor ismertségük segítené őket a példamutatásban is. Ha egy presbiter láthatatlan, akkor pedig nem jár a gyülekezetbe. Járni a gyülekezetbe nem egyenlő Isten tiszteletre járni. Presbiter, akinek hálásak, akit a presbiterséggel jutalmaznak, akitől valamit várnak. Vagyis azért presbiter, mert például meghasonlott presbitériumban a lelkész a maga mellett lévők számát növelni akarja, ha mellette mász a gyülekezeti döntésekben, akkor presbiternek választunk. Vagy megválasztjuk presbiternek, mert olyan hűségesen jár templomban, megjutalmazzuk vele. Megválasztjuk, mert szeretnénk, ha járna templomba. Talán akkor járni fog. Vagy neves ember a közéletben, a sportban, a művészetekben. Tudjuk, hogy sose fog eljárni presbiteri ülésekre, presbiteri bibliaórákra, de a neve jól cseng. Lehet vele dicsekedni. Ha egy gyülekezet összlétszáma például 500-600 fő, és 25-30-an járnak istentiszteletre, nem nagy tarcsáról van szó, és a presbiterek száma 30 fő, és évente 1-2 fővel nő, akkor ez gyanús. A presbiter, mint templom dísz. Külön padjuk van, szembe a lelkésszel, vagy amellett, jól mutatnak, igazi díszítő elemek, az ilyen semmit nem csinál, csak a külön padban ül, és élvezi az ünnepeken a bevonulásokat. A presbiter az örök egyetértő, az örök ellenkező. Egytőről fakad a kettő, pedig ellentétek, A közös tő pedig az, hogy nincs saját véleménye, időnként belezavarodik saját egyetértésébe, ellenkezésébe. Például, nálunk példa ez. Ne legyen karácsonyi vásár, azt mi nem tudjuk megszervezni, lebonyolítani. Más ötlete volt, nem az övé. Ezért mondta, hogy ne legyen. Ellene szavaz, de kisebbségbe marad. A karácsonyi vásárban pedig legjobban ő sündörög a teakészítésnél és a forralt bor körül. Örök hozzászóló. Tetszik? Örök hozzászóló. Ha kell, ha nem, mondja. Pedig olykor nem kéne. Ha magához ragadja a szót, hosszan beszél. Egyházban, gyülekezetben vagyunk, ahol valahol a szeretetnek jelen kell lenni, erre föl senki nem meri, nem tudja lelőni. Vissza is él vele, maga mutogató, középpontban, ő fújja a passzát szelet. Ha szólásra jelentkezik, belül mindenki azt mondja, hogy jaj. A következő negyed óra tuti az övé, nem veszi észre magát, aki örökli a presbiterséget. Nincs, aki elvállalja. Például nálunk, Budaörsön 10 évvel ezelőtt induló gyülekezetként szinte nem is ismertük egymást, de és sem a gyülekezeti tagokat. Engem például úgy beszélt a felügyelőségre, hogy vállald el, mondom miért, mert nincs jobb. Köszönöm. Így lettek az első ciklusban a presbiterek megválasztva nálunk, rábeszélésre. Na azért van ennél szomorúbb is, amikor halódik egy gyülekezet, fogy. Én elég sokat járok vidékre, Somogyba, Zalába, Tolnába, és látom a fogyó gyülekezeteket. És halódó gyülekezetnél a fogyás miatt már nincs, aki elvállalja. Itt is rábeszélnek. Alkalmatlan is, sem a lelkisége, sem más nem késztetné rá. Nagyon szomorú helyzet, rá kell, hogy beszéljék. Aztán cimbora. Például ő is, na ezt el kell mondanom. 60-as években egy gyülekezetbe jártam, hát én akkor még fiatal voltam, komoly presbitérium volt, csupa férfi annak idején természetesen, és nagyon szerettek járni az istentiszteletre, mindegyik mindig ott volt, ez nagyon dicséretes, csak az a helyzet, hogy mindegyik szerette számolni a pénzt is, a persejpénzt is, bent az irodába. Oda vonultak vissza. Azért, mert járt körbe a demizson. Cimborák voltak. Nagyon szerették. Minden névnapot megünnepeltek. Szuperül ment a dolog. Aztán a jó vallásos. Erre azt tetszik mondani, hogy már ez is baj. Mindenki tudja róla, milyen ájítatos, akárcsak a farizeus a bűnös vámszedővel szemben. Jó pontokat akar gyűjteni a Jóistennél. A mennyországot majd ő kiérdemli. Nagy tapasztalatú lelki gondozók tudják, hogy milyen nehéz ebből megtérni. Ős evangélikus. Vannak ősi evangélikus családok, gondolom itt is. Néha a névből vagy a család származási helyéből már tudható, hogy evangélikus. Ha mondjuk valaki nekem azt mondja, mit tudom, az ország túloldalán, hogy ott összetalálkozom, én is evangélikus vagyok, és honnan nagy tartsáról, na hát akkor gondolhattam, hát persze, hát ez egy masszív evangélikus gyülekezet, vagy Békés Csaba, vagy nem tudom micsoda, vagy Surd például, artikuláris gyülekezet. Igen, ilyenkor az ősi evangélikus családból származó olykor elvárja a presbiterségre a felkérést. Vagy a lelkész érez kényszert, hogy egy ilyen nevűt, vagy ilyen ősökkel rendelkező, talán püspök is volt a fölmérők közül, be kell választatni presbiternek. Aztán van a jó szaki, ezermester a fűtéshez, a villanyhoz, bevesszük, hogy ingyen csinálja. Van olyan gyülekezet, ahol szakmák szerint van a gyülekezet összetétele, a presbitérium összetétele. Ugye nem veszik magukra. De azért legyen tanúság. Hogy? Én nem ismerem ezt a gyülekezetet, úgyhogy most teljesen, én teljesen ártatlan vagyok ebben. Tényleg nem beszéltünk. Hogy? Ja, igen. ez talán egy kicsit humorosnak tűnt, összegyűjtöttem ezeket a saját élettapasztalatomból, de azért ez döntően azért volt, hogy azért gondolkozzunk el, hogy ezért nem érdemes presbiternek lenni. Valljuk meg őszintén. Kit küldjek el? Itt vagyok, engem küldj. Ahol minden elkezdődik, a belső szoba. A belső szoba, ahol minden elkezdődik. Mielőtt még itt a részleteket vennénk erről a 6 pontról, azért hadd mondjam el, hogy mi ez a belső szoba, mert talán nem mindenki tudja, hogy mi a belső szoba. Látszik valami? Igen. Mindenkinek kellene lennie egy belső szobájának, egy lelkitestvérnek, egy közösségnek és egy gyülekezetnek. A belső szoba, ami ott bent van. Amit az emberek nagy része jó nagy lakattal lezár, hogy ne is tudjon róla, hogy van ilyen. Ez a belső szoba, majd erről egy kicsit részletesebben, kellene lenni mindenkinek egy lelkitestvérének. Az esetek többségében ez a saját tapasztalatom, hogy nem ideális lelki testvér a házastárs. Még akkor sem, ha hívő házastárs. Egyszer azért, mert nagyon toleráns. Az én hibáimmal, bűneimmel szemben nagyon bocsánatos. Ez nagyon szép, mert hát azért tette mellém az Úr, hogy engem támogasson, és ne állandóan az orrom alá dörgölje, hogy milyen vagyok. De az igazi lelki testvér, akinek nincsenek ilyen típusú érzelmi kötődései az emberhez. Aztán kell egy közösségnek lenni, ami nem mindig ugyanaz, vagy hát általában nem ugyanaz, mint a gyülekezet. Kell egy ima közösségnek lenni, egy bibliaórai közösségnek lenni, egy házi közösségnek lenni. Mindenkinek ahhoz, hogy tudjon ott beszélgetni, megbeszélni a dolgait a Krisztus színe előtt. És kell egy gyülekezetnek lenni. Na most általában az esetek 90%-ában ugye a világi embernek egy sincs, az egyházias embereknek általában ez megvan, a többi nincs meg. És ez nagy baj. Akkor térjünk vissza a belső szobára. A belső szobára, ahol minden elkezdődik, többek között enélkül nincs presbitérium, és enélkül nincs presbiteri tisztség. Tessék elfelejteni. Ha nincs belső szoba, akkor nincsen. Tulajdonképpen az Istenre figyelés csendje az, ahol a belső szoba kiformálódik, kialakul szinte a belső szoba. Igen, erre időt kell szánni. Mondhatott testvérem, de hát kérem, felügyelőr magának elment az esze a mai világba. Én otthon üljek le és elmélkedjek. Ma, amikor annyira nincs idő, akkor, amikor annyira rohannunk mindenfele. Luther mondta azt, minél több a munkám, annál többet imádkozom. Valószínű nem véletlenül mondta, tehát érdemes lenne egy picit erre odafigyelni. Lehetséges, hogy amikor te visszavonulsz, és csendességet tartasz, nem csak azért, hogy úgy elolvasd esetleg az útmutató alapján az igét, hanem egy picit az ige fényében gondolkozz a magad élete felől. A magad élete felől. Hogy engedd a csendet az életedben, mert az Isten képtelen győzikék mellett megszólalni. Képtelen. Ha dübörög mellettünk és körülöttünk az egész világ, akkor az Isten képtelen megszólalni. Lehetséges, ha te most elhatároznád, ne legyenek illúzióim, de lehet, hogy elhatározod, hogy megpróbálod otthon, hogy a csendet magadnak kiszakítod a magad számára, azt a negyed órát, esetleg naponta, vagy 2-3 naponta azt a fél órát, és csendben vagy az Isten színe előtt, akkor lehet, hogy a családtagjaid most azt mondanák, hogy hát a papa vagy a mama, vagy az öcsi, vagy nem tudom kicsoda, új szokásokat vett föl. Hát hadd mondják, de meg kell tenni. Itt vagyok, Uram, Ugyanis amikor a csend körülvesz bennünket, és nem a gondolataink dübörögnek bennünk, hogy ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni, ide kell még menni, oda kell még menni, ezt kell bevásárolni, ilyet, stb. Akkor egyszer csak rá fogunk jönni arra, hogy a mi szívünk egy választ kezd megfogalmazni. A válasz így szól, hogy itt vagyok, Uram. Cselekedj velem. A presbiternek el kell idáig jutni. Nem azért vállalni presbiterséget, mert erről volt szó, hanem azért, mert az Isten hívását meghallotta, és azt mondja, hogy itt vagyok, Uram. És ami döbbenetes, hogy az Isten az itt vagyok, Uramra válaszol. Testvérek, én magam sem hittem el. Nem hittem el, hívő emberként nem hittem el. Én mindig azt mondtam, hogy hát igen, az Isten az általában a körülményekkel felel a mi életünkre. Ugye? Olyan körülményeket ad, hogy végül is ez válasz az Isten szájából. Ez is igaz. Ez is igaz. Elém hoz esetleg, ha fiatal vagyok, egy olyan jelöltet, aki szóba kerülhet. Vagy olyan tanárokat ad, akik orientálnak valamilyen irányba, vagy olyan szülőket. Igen, 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 mind így van. De hadd mondjam el azt, hogy az Isten konkrétan is beszél. Tehát úgy, ahogy én beszélek most. És ezt meg lehet hallani. Tökéletesen meg lehet hallani. Itt van mellettünk egy zenetanár. Tudja mondani azt, hogy a fül az tulajdonképpen természetesen van egy vele született alkalmassága, vagy kevésbé alkalmassága, de fejleszthető. Na úgy nem fejleszthető, hogy fél évenként elmegyek hozzá zeneórára, vagy énekórára. Így nem. Fél évenként egyszer nem. De ha naponként, akkor egyszer csak meghallok olyan dolgokat, amit korábban nem hallottam ki a zenéből, a muzsikából. Ugyanígy van az Isten dolgaival. Csak ha naponta előveszem az igét, akkor kezdek egy idő után ráérezni, hogy hát ez nekem szól. Hát Uram, ez nekem szól. Én azt szeretném mindenkinek mondani, és tessék szíves lenni, megkövezni ezért a szóért, hogy jó, rendben van, ne hidd el, hogy neked szólt. Ne hidd el. Képzeld el. Néhány nap múlva másodszor is fog neked mondani. De úgy, hogy olvasod az igét, és egyszer csak valami a korábbi igék nem, előtte lévő nem, de az ige egyszer csak úgy beléd hasít, hogy hú, tényleg, hát ez most ez a kérdésemre, vagy problémámra, vagy nem tudom mire a válasz. Testvérek, így jöttünk haza Brazíliából. Így jöttünk haza Brazíliából. 8 évig ott voltunk, volt 4 vagy 5 ajánlatunk, hogy maradjunk kinn, az állampolgárságtól kezdve minden, sokkal jobban éltünk még itt, dollár fizetés, stb. És egyszer csak, valamikor szeptember körül, ugye tudtuk, hogy májusban jár le a szerződés, és attól kezdve kellene ugye vagy kint maradni, elkezdtünk imádkozni a feleségemmel ezért. És akkor, jó, hát imádkoztunk. Aztán olvassuk az igét, semmi. Hát, jó, nem semmi, tehát mindennapos dolgok kész. És egyszer csak olvassuk az igét, ő külön tőlem, én külön tőle, és egyszer csak van egy igébe egy olyan dolog, ami arra utalt, hogy mennetek kell haza. És akkor azt mondtuk, félreértjük, belemagyarázzuk. Annyit bele lehet magyarázni az Isten igéjébe, mindent mellette is, meg ugyanúgy az ellenkezőjét is. Igen, de aztán 1-2 hét múlva megint. Megint ott dobbant meg a szív. És ez így volt 8 alkalommal. 8 alkalommal. Utána már remegett a lábam, hogy azt mondta az Istennek, hogy nem. Én kimaradunk. Már nem mertem megtenni. Ha ennyire egyértelműen. És most tudnék a közeli életemből is ilyen dolgokat mondani, tehát ezzel higgyétek el, hogy az Isten válaszol. Beszélő Isten a mi Istenünk. Döbbenetes, de beszélő Isten. És erről a Magyarországi Evangélikus Egyház és a történelmi egyházak tagjai réges-régen elfeledkeztek. Te, mint presbiter, vagy presbiter jelölt, vagy presbitert jelölő, tudd meg, hogy beszélő Istennel van dolgunk. Ilyenkor az ember aztán persze összetörik, mint ahogy én is számtalanszor az életembe összetörtem az Isten színe előtt, ott abba a bizonyos csendes belső szobába, összetörik, és akkor az embernek minden baja van. Tényleg minden baja van. Az egy nagyon rossz lelki állapot, ott összetörve lenni, de ugyanakkor valahol egy jó lelki állapot is. Amikor az embernek a saját akarata énne megsemmisül, teljesen megsemmisül, és egyszer csak érzi azt, hogy valami új kezdődik. És akkor az ember eljut odáig, hogy vallom és bánom a bűneimet, vallom és bánom az akaratosságomat, vallom és bánom, hogy mindig én voltam a középpont, vagy vallom és bánom, hogy mindig hátrahúzódtam, pedig az Isten akart volna nekem feladatot. Vallom és bánom. Gondold végig, hogy neked mit kell vallani és bánni. Mert van mit. Van mit. Látok itt idős testvéreket is körülöttünk, és hát mondhatják, hogy de hát kedves felügyelő úr, hát tessék elhinni, hát én már leéltem 60, 70, 80, nem tudom hány évet, hát mit? Eszembe jut erről a Szűcs néni. A Szűcs néni Óbudáról. A Szűcs néni egy faluból származott, és aztán Óbudán lakott az élete végén. Amikor mi a 60-as években őt rendszeresen, mint ifjúság látogattuk, már nem tudott az utcára sem menni. Olyan ízületi problémái voltak, hogy csak otthon volt. Testvérek, idősek testvéreknek is mondom, égett az Úrért. Égett. Tessék elhinni, hogy a nap 24 órájából, amikor fenn volt, a nagy részét imádkozta. Imádkozta az egyházért, a lelkészekért, a püspökökért, a gyülekezetekért, ébredésért imádkozott végig. Olyan drága volt, már kezei is, már az ízületek teljesen tönkretették, és horgolt, művészi módon horgolt. Utána a horgolásokat becsomagoltak is ilyen kis selyempapírba, meg borítékba rakta, és 60-as években kiküldte a libenceli missziónak. Ott árverést csináltak nyugaton ezen, és akkor az árverésből befolyó összeg ment a külmisszióba, Afrikába, meg a leprások missziójába. Idős testvér szolgálata. Kész vagyok a szolgálattal megbízni. Mondd ki, ha Isten megszólított, és végigjártad ezt az utat, akkor igenis mondd ki, hogy kész vagyok, Uram. Kötelező szolgálatok a gyülekezetben. Ugye a presbiteri szolgálatok. Ima. Ez egy kötelező szolgálat. Mert mondjuk a gazdasági ügyek intézése, az speciális szolgálat, majd arról is lesz szó, ha lesz, marad rá időnk, de ezek a kötelező szolgálatok. Ima. Hát a gyülekezetért általában. A gyülekezetért. Mindenki imádkozon a gyülekezetért. De napi rendszerességgel. Testvérek, 53 évet megéltem, szégyellem. Ég a képemről a bőr, hogy most kezdtem el olvasni Ordas Lajosnak az imádságról való könyvét, a püspökét, a mártír püspökét, és egy más világ nyílik ki a szemem előtt, hogy mit jelent az imádság. Mit jelent? Hát nem azt jelenti, hogy ja Istenem, most segíts, ugye? Ezt amikor az embert a hordágyon tolják be a műtőbe, ugye? Akkor értelemszerűen azonnal mindenki vallásos pillanatok alatt, ugye? Csak most segíts. Nem ezt jelenti az imádság. Az imádság annyit jelent, hogy teljes ilyen beszélő viszonyban, de nem csak, hogy beszélő viszonyban, hanem ilyen teljes lelki egységbe kerülök az én gazdámmal, a mennyei gazdámmal. Tehát tessék így imádkozni a gyülekezetért. most egy pillanatra leveszem, mert azt mondja, hogy a gyülekezeti magért is tessék imádkozni. Ezért a gyülekezeti magért engem sokat szoktak támadni. Egy olyan képet mutatok átmenetileg gyorsan be, ami a budaörsi gyülekezetre vonatkozik, és nem az ittenire. Jó? A budaörsi gyülekezet így néz ki. Lehet itt az alsó dolgokat is látni, vagy nem annyira? Akkor ezt följebb viszem. Jó. Igen. Ez az összetétel, hogy százalékos összetétel, hogy hogy állunk mi. Ugye ott van a belső kör, a mag, a Biblia és imakörösök. Ezeknek a kisugárzódása, vagyis a krisztusi fény, ami rávetődik, annak a tovább sugárzódása, az több szférán keresztül is hat. Aztán vannak a tradicionálisok és érdeklődők, akik az apám ide járt ebbe a gyülekezetbe, a nagyapám, hát én evangélikus vagyok, nekem még a nem tudom, felmenőm is ez volt, vagy az volt, vagy amaz volt, nem tudom másképp elképzelni a dolgokat, természetesen itt vagyok. Ugye, ők a tradicionálisok, na meg hát vannak aztán a mi esetünkben ott Budaörsön kevesebb a tradicionális, itt talán több, ott meg inkább az érdeklődők, kíváncsiak, ki ez az új lelkész, ki az, akiről annyit beszélnek ott a városba, milyen ez az új templom, most ugye az orgona, amit fölavattak, hogy szól, és így tovább, és így tovább. Hát őnekik is van kisugárzásuk természetesen, van kisugárzásuk, de már sokkal kisebb az a kisugárzás. El se ér a következő gyűrűig az a kisugárzás. Mert amikor egy tradicionális ember elmegy az istentiszteletre, már elkezdtek harangozni 3-4-10-kor, kilép a kiskapun, akkor a szomszéd mondja, hogy mit tudom én, Józsi bácsi megy az istentiszteletre. Hát ez egy hatás, végül is, ez egy hatás a külvilág fele. Ez egy üzenet a külvilág fele, természetesen. Tehát nem akarom én ezt lebecsülni, de ennek a lelki tartalma, hogy úgy mondjam, jóval szerényebb. Aztán vannak az alkalmankéntiak és a kíváncsiak, ugye, alkalmankéntiak ismerjük, elmegy a nagy a keresztelőre, a családi ünnepekre, karácsonykor, húsvétkor, esetleg pünköskor már nem megy el senki se. Igen, hát, ezek már a nagy ünnepiek, bocsánat. Aztán vannak a nyilvántartásiak, azok a gyűrűk, ugye itt a következő, akik nyilván vannak tartva a gyülekezetben, de nem járnak. Nem járnak. És akkor vannak a temetésiek. Ez mondjuk faluhelyen, vidéken ez elképzelhetetlen, de városba nagyon gyakori. Gyakori az, hogy jön egy illető, bekopog, és azt mondja, hogy te szeretnék bejelenteni. És akkor jön, a lelkész elkezdi fölhívni a nevet. És akkor fölírja a nevet, címet, stb. És hol tetszettek lakni? Hát itt. Hát de nincs nyilvántartva. Hát mi nem jártunk ide. De sehova se. Ezek a temetésiek, akik akkor kerülnek a felszínre, amikor már meghaltak. Ugye? Hát ez egy tragikus állapot. Elmondtam már valahol, nem tudom, hogy valaki hallotta már a számból. A legtragikusabb ebben kapcsolatban nálunk Budaörsön történt. Egy asszony jött, hogy a férje meghalt, és szeretné bejelenteni. Hát hol tetszettek lakni? Hát itt. Gyülekezethez, hát nincs is a nyilvántartásban. Hát igen, nem jelentkeztünk be. Hát a férjéről mondjon valamit. A soproni evangélikus teológiát végigjárta 5 évet, csak nem diplomázott le. Utána civil foglalkozása volt, és 70 valahány évet leélt, és nem kereste az egyházzal a kapcsolatot. Hát ez valahol egyszerűen megmagyarázhatatlan. Na, a gyülekezeti magért imádkoznunk kell. Most nem hoztam el a másik képet, de tessék elképzelni, amikor nincs az a gyűrű, belső gyűrű. Én úgy hívom, hogy magtalan gyülekezet. A magtalan férfinek nincsenek. Magtalan gyülekezet az egy idő után elfogy. Ha nincs belső mag egy gyülekezetben, akkor az időkérdése, hogy mikor szűnik meg. Teljesen időkérdése. Tragikus az, hogy az elmúlt időszakba kezembe került néhány írás a erdélyi szász evangélikusságról, ugye, akiket a Ceausescu pénzért eladott Németországnak. De a tragédia nem ez, hanem a múlt század elején, még a történelmi Nagy Magyarország idején, ugye élő, virágzó szász városok, és a gyülekezetekben szenzációs szövetkezeteket csináltak, ezt, azt, amazt, és kiderült, hogy az egész gyülekezeti életnek a középpontjában a vállalkozás és a pénz állt, és nem pedig Jézus Krisztus. Tehát amikor a mag nem Jézus Krisztusból táplálkozik, akkor vége lesz egy gyülekezetnek, magtalanná válik, a magért már pedig imádkozni kell, kötelező szolgálata a presbiter. Térjünk is vissza rá. Aztán tessék kiválasztani egy gyülekezeti tagot. Tessék kiválasztani. Lehetőleg azt, aki nem szimpatikus. És tessék érte naponta imádkozni. Tessék, házi feladat. Házi feladat. Kell imádkozni. Miért? Nem ő miatta, magunk miatt. Mert mi fogunk tőle megváltozni. Ha naponta valakiért tudunk imádkozni. Imádkozni a lelkészért. Azt szoktam mondani az előadásaimban, testvérek, nem megy. Nem tudunk. Nem tudsz imádkozni. Ha ezt nem hiszed el, akkor fogadok veled. Fogadok. Mondd meg, mibe. Egy üveg pezsgőbe, vagy mibe. Tessék. Nem fogsz tudni imádkozni. Én megpróbáltam. Úgy kezdődött a történet, hogy szóba került ez Biblia órán nálunk, a lelkészért való imádkozás. És egy asszony testvér mondta, hogy hát én minden nap imádkozom a lelkész úrért. Mondom neki, Emmi néni, hogy tetszik csinálni? Rakja ki az óráját az asztalra, és 5 percet imádkozzon a lelkészért. Naponta. 5 perc. Nem fog menni. Neked se fog menni, testvérem. Én 30 másodpercet tartok. Pedig igyekszem gyakorolni. A lelkészért imádkozni tragikusan nehéz. Mert nem engedi valami belül. Mert a lelkész a lelkekért való küzdelem harcvonalának élvonalában van. És nem engedi a sátán, hogy mögéje fedezetként fölálljunk. Elgáncsolja. Döbbenetes. Próbáld ki. Egyszerűen próbáld ki. Csináld végig 1 hónapon keresztül. Megadom a címemet, és telefonáld meg, hogy sikerült. Döbbenetes. Hogy az ember szíve milyen. Egyszerűen nem akarom elhinni. Próbáljuk meg. A lelkészért imádkozni nagyon kell. Elmondok még egy történetet. Zánka 1950-es évek. Balatoni felvidék, Zánka Szent Antalfán orványa. Szent Antalfán van egy lelkész, Kovács Lajosnak hívják. És ez a lelkész egy nagyon tisztességes, böcsületes, de akkor került a teológiára, amikor tömegek mentek a 30-as évekbe, rengeteg ember ment akkor a teológiára, akkor evangélikus lelkésznek. Nem hitből, de nem csak itt, nálunk, hanem a reformátusoknál is. Éppen Zimány Józsi bácsi mesélte azt, aki a gulágot is megjárta, hogy 33-an voltak az évfolyamban, és abból 3 volt hívő ember. A többi nem volt hívő. Na, ilyen volt ez a Kovács Lajos. És Zánkán volt egy gyülekezeti mag, a Szórványban. És ebbe a gyülekezeti magba elkezdtek imádkozni a lelkészért, annak a megújulásáért. Tetszik figyelni? Nem mentek el a gyülekezetből, pedig a szomszéd faluban voltak baptisták, elmertek volna oda, hogy ja, hát ez egy istentelen, vagy nem hívő lelkész. Nem. Elkezdtek imádkozni érte. Elkezdtek imádkozni. 10 évet imádkoztak érte. És az a lelkész megtért. Amikor én már ismertem, egy élőhitű, sugárzó valaki volt. És amikor Szent Antalfa volt a gyülekezet központja, evangélikus temetővel, stb. Stb. Amikor a halálán volt, azt mondta, hogy engem ne Szent Antalfán temessenek el, hanem Zánkán. Mert az új életemért ott imádkoztak. Az örök életemért ott imádkoztak. Az ottani testvérek. A lelkészért ennyire kell imádkozni. Misszióért is imádkozni kell, testvérek. Mi nem élhetünk bezárkózva. Csak magunkért. Az a gyülekezet meghalt, amelyik csak magával foglalkozik. Csak magáért foglalkozik, az meghalt. Tessék gondolkozni ezen. Az ébredésért és megújulásért. Testvérek, Európában katasztrófa van. Voltam Holzhausenbe tavaly előtt, most már ugye 2004-ben, igen, 2004-ben, ahol az európai keresztények, európai magyar evangélikus keresztények, evangélikus református keresztények gyülekeznek össze évente egyszer, egy héten keresztül, most már 40 éve. És ott találkoztam Svédországtól, Angliáig és Spanyolországtól, Ausztriáig, vagy 15 országból magyar protestáns emberekkel egy konferencián, és elmondták azt, hogy milyen katasztrofális állapotban van a kereszténység Európában. Gémes István, stuttgarti evangélikus lelkész volt nálunk 2004. novemberében, és eljött hozzánk, nálunk aludt a lakáson, és este beszélgetünk, és elmondja, hogy Stuttgart és környékén, egy 100 kilométeres sugarú körben, aminek ugye 200 kilométer az átmérője, 60 darab evangélikus templomot zárnak be. Nincs ember. Nincs ember. Svédországban 5 év alatt 300 ezer ember hagyta ott az egyházat. Mert nincs ébredés. Mert megkövéredett a szívük. Azt mondják, nekem mindenem megvan. Megvan mindenem. Jó a gyülekezet is. Ausztriában, Németországban, Svájcban nem találsz egy olyan gyülekezetet, ahol a vakolat hullana, vagy valami. Ott minden tökéletes. Mert a külcsínre adnak. Kell pénz, tessék. De be nem teszi a lábát. Be nem teszi a lábát. Nagyon-nagyon oda kell figyelnünk erre, mert e fele megyünk. Mert azt mondja, hogy vagy kultúrközösséggé süllyed le a gyülekezet, hogy hangversenyeket, prózai felolvasásokat, ezt azt amaz tartunk. Nem azt mondom, hogy ne tartsanak, de amikor csak erről van szó. Vagy pedig szociális irányba megy el az egész. Erről is eszembe jut valami. Németországban vannak rokonaink, és mesélték, tudták, hogy Brazíliában éltünk, hogy hát nekik van egy brazil fogadott kislányuk. Hát hogy? Hát azt mondja, hogy volt ilyen nemzetközi segélyszervezet, jelezte, hogy hát lehet támogatni. És akkor megküldték annak a fotóját, évente ír a kislány, stb. Megköszöni, hogy egy bizonyos összeget minden évben letesznek. Csodálatos dolog, szép dolog. Nem erről van szó. Tetszik tudni, mi a tragédia ebbe az egészbe? Az, hogy megvan róla győződve, hogy ettől neki üdvössége van. Megvan róla győződve. Teljesen. Annyira biztos... megkenegeti a izéjét, a lelkét. Hát, uram, egy ilyen jó ember, mint én vagyok. Ezt most komolyan mondom. A saját nagyapámról mondom el a következőt. Fogorvos volt. 80 éves korában mondja, fiam, engem a jóisten magához fogad. Mondom, onnan tudod, nagypapa? Én olyan sok jót tettem az emberekkel. Be tudja. Na nem tudja be. Na nem tudja be. Nem tudja be, hogy te nagytartsai evangélikus keresztény voltál. Mert ott ilyen ismeretlen fogalom. Nem tudja be. Mondja a professzorom, az egyik nagy katolikus. Mindig mondta azt, hogy a prédikációra, amit szentbeszédnek mondanak a katolikusok, arra nem kell menni, csak a mise részre, az áldozati részre. Azt, hogy a szent hadovára nem kell, az nem kötelező. Csak azért. Na most ő mondta azt, hogy a harmadik világ országaiban rengeteget járt, és azt mondja, hogy ott a halászatban nagyon sok mindent tett, és megtanított embereket halászni, meg halat termelni, tehát ahol az éhínség van, és azt mondta nekem, Péter, én biztos, hogy a mennybe kerülök, mert én olyan sok jót tettem az emberekkel. Ez nem megy. Ebből ki kell, hogy gyógyuljunk, vagy ma, vagy holnap, de legjobb lett volna tegnap már. Isten tiszteletért és a gyülekezeti alkalmakért. Most már úgy hirdetjük nálunk a gyülekezeti, van a hirdetés, és a hirdetés utolsó pontja az, hogy tisztelettel kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy a hét folyamán, de különösen vasárnap reggel, Isten tisztelet előtt imádságban gondoljanak a gyülekezeti alkalomért, a lelkészért, hogy Isten adjon neki igét, és füleket a gyülekezet tagjainak. Az egyházért. Amikor ma ezen a orgonaszentelési közgyűlésen volt egy ilyen mondatom, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház lejtmenetben van, ott ült mellettem ennyire a Szebik püspök, nem mondta utána, hogy nem. Nem mondta utána, hogy nem. Lejtmenetben van. Ezért az egyházért imádkozni kell. Testvérek, te mondhatod azt, hogy de hát az egyházat Isten föntartja. Az lehet. 2000 éve fönnáll az egyház. Természetesen. Na de, az sehol sincs megírva, hogy itt Magyarországon fogja föntartani, nem pedig Kínában, ahol jelenleg 15-20 ezer ember tér meg naponta. Naponta. Viszont nézd meg azt, hogy az az észak-afrikai kereszténység, vagy kisázsai kereszténység, ami egy élő, virágzó kereszténység volt az első századokban. Mi van abból most? Semmi. Ugyanígy fogunk eltűnni. Itt Európában. És itt Magyarországon. Ha csak, te meg én nem imádkozunk az egyházért. És a saját szolgálatodért, kedves presbiter, kedves jelölő, imádkozzál. Bizonyságtétel, még mindig kötelező szolgálat, abba kéne hagynom, mi? Kötelező szolgálat, majd gyorsan, most már befejezem. Bizonyságtétel, hát szájjal. Azért is írtam ezt, hogy szájjal, mert manapság azt szoktuk mondani, hogy az életünkkel kell bizonyságot tenni. Igazad van, testvérem, igazad van, valóban az életeddel kell. De tudod, mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy ennyi néma keresztény hívő ember még életemben nem volt. Itt mindenki kussol. És amikor meg kéne vallani azt, mert néha meg kellene vallani, hogy te, nekem van azért egy reménységem. Én emlékszem arra, amikor az egyik rokonságomban valaki meghalt, és a leánya, hát ugye gyászba volt, de fölkereste valaki, és hát a valaki sírva borult a nyakába. És mondja, hogy te figyelj, nekem reménységem van. Reménységem van. Én hálás vagyok az Istennek, hogy ennyit adott neki. És hálás vagyok, hogy ő benne halt meg, és ment el. És ő kezdte el vigasztalni a vigasztalót. Hát testvérek, itt annyi elkeseredett, lógorú ember van. Neked el kell mondani, hogy neked van reménységed. Neked új életed van. Hát erről be kell számolni. Majd ide visszatérünk ide. Felkészülés, képzés, tanulás. Kedves jelenlegi vagy leendő presbiter, testvérem, gyülekezeti tag, megvallom azt, hogy eltelt az életemből 45 év, és gyakorlatilag egyáltalán nem képeztem magam. Nekem az elmúlt néhány évben, amikor Lutherrel elkezdtem foglalkozni, és elkezdtem olvasni Luthernek a műveit, egy más világ nyílt ki. Nem akartam elhinni. És senki ne gondolja, hogy itt ilyen magas teológiai dolgokról van szó. Luther humoros, Luther jó pofa, bocsánat a profán kifejezésért. Luther rettentően gyakorlatias. Bárki, aki írni, olvasni tud, megérti. Ezt garantálom. Lehetséges, hogy vannak olyan művei, ami már más, meg hát biztos van olyan, amit latinul nem érdemes olvasni, csak magyarul nekünk, de tessék elhinni, képezni kellene nekünk magunkat az igében, és az evangélikus egyházi hitvallási iratainkban és Lutherban, természetesen. Igehirdetés, tanítás. Na hát, kedves fel, ez azért már nem a mi dolgunk. Itt van a lelkész házaspárt, őket fizetjük, meg a gyülekezeti munkatárs, őket fizetjük, majd ők beszéljenek. Azért mi ne kelljen nekünk már igét hirdetni. Kedves testvérek, itt és most kijelentem, hogy eljön az az idő, és az nagyon korán, amikor a civileknek igét kell hirdetni. Na nem a saját fejük után, lelkészi kontroll alatt. Én járom az országot, a szorványosodás, nem nagy tartsáról beszélek, a szorványosodás katasztrofális méretű. De katasztrofális méretű. Ahol régebben egy tömbbe voltak evangélikusok, így szétspicceltek, szorványba kerültek. 1, 2, 3, 4. Nem csak a sváb községekbe. Itt tudom én, a feleségem nagyapja Mekényesen volt lelkész, 1250 gyülekezeti tag volt, most van 13. 13. De máshol is. Óriási a szorványosodás. El fog jönni a konyhai istentiszteletek ideje. Amikor ketten vagy hárman összejönnek, és akkor valakinek ki kell nyitni az igét, és valakinek el kell kezdeni beszélni. És nem lehet tudni, hogy nem jön el itt is, és bármikor is. Készülj rá. Készülj rá, mert igehirdetés és tanítás is lesz a civilek feladata. Azért mondtam, hogy lelkészi kontrollal, hogy nehogy tévtanításba menjen át a dolog. Mert mi civilek, laikusok, legyünk azért alázatosak, hogy a mi képzettségünk az sose éri el majd teológiailag azt a szintet. És ezért kérjük ki a tanácsot, és fogadjuk el az irányítást és az orientációt. Életpélda, gyülekezetben, családban, házasságban, civil életben, testvérek, alapvető dolog. Alapvető dolog. Ilyenkor szoktuk kezdeni mondani, hogy XY lelkész milyen botrányos családi életet él, XY lelkész milyen botrányos házas életet él, stb. Stb. Igen, amiről az áhítat szólt, nem megy át az áldás. Akadályok vannak. Igen. Ezért ilyen állapotban van az Magyar Evangélikus Egyház. Természetesen. Ugye, például a baptista egyháznál, ha valaki elválik, automatikusan föláll, és mint prédikátor, mint lelkész, kimegy az ajtón. Vége. És Isten áldást küld oda. De, nem utogassunk csak a lelkészekre. Itt nálunk mindenki a luteránus, luteri tanítás szerint pap. Mi ugyanígy az életünk akadályai az áldásnak. Erről volt szó. Mindenki magán kezdje. Magán kezdje. A tiszta kezekkel a vállalkozásokban. A tiszta kezekkel az életében. Az erkölcsi kérdésekben, az etikai dolgokban. Kérem szépen, mindenki, és olyanokat tessenek jelölni presbitereknek, akik etéren, nem azt mondom, hogy fedhetetlenek, mert a Biblia szerint nem vagyunk fedhetetlenek, de ezen a mércén még átmennek, mert akkor fog tudni ide, ebbe a gyülekezetbe is az Isten áldást küldeni. Csak úgy fölvillantom, hogy a harmadik rész erről szólt volna, speciális szolgálatok a gyülekezetbe, de befejezem, hogy maradjon idő egy kis beszélgetésre is. Akik nyitottak, szolgálat a gyerekek között, elveszett nemzedék megszólítása, elveszett nemzedék, tetszik tudni, hogy melyik az? Na akkor elmondom. Lekonfirmál, és akkor látták utoljára a gyülekezetbe. És talán a 10%-a a 20-as éveinek végén, 30-as éveink elején előkerül. És eltűnik az ifjúság. Káposzta Lajos Esperes úr, aki a Bermuda háromszögbe szolgál, tetszik tudni ezt a bor háromszöget, ugye Soltvadkert meg környéke, ugye, abba be, kiskörös, igen, ugye, azaz, ő mondta azt, hogy a gyerek lekonfirmál, megkapja a motort, és fél év múlva temetem. És fél év múlva eltemetem. Ezért az elveszett nemzedékért minden presbiternek nagyon komoly felelőssége van. A megfáradtakort idésekért, betegek között, közösség imában a közösségért, látogatás, 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 és nem csak a lelkész. És nem csak a lelkész. Nálunk sajnos nem megy Budaörsön. Zsámbéki református gyülekezet jött át hozzánk, hozzánk képest még gyerekcipőbe járnak, mert most akarnak templomot építeni ebből a szempontból. Van 6 presbiter, és van 6 diakónus. Fölesküdött civil diakónus, akik látogatnak, körzetekre van osztva a falu, és mindenkinek van felelős területe. Hát micsoda csodálatos dolog. Hátul is elől irattár, könyvtár, kazettamisszió. Nálunk is most kezdtük el, hogy fölvesszük az istentiszteleteket, aztán lehet elvinni. Kazettán, énekkar, kezek szolgálata, marhára nem, bocsánat, nagyon nem megy a dolog. Tessék elképzelni azt, hogy ugye Budapest környéki gyülekezet nálunk, új gazdagok is vannak bent, azt mondja, inkább odaadom a pénzt, csak takarítson valaki ki, nekem nincs időm takarítani. Pedig ha hárman, négyen ott takarítanának, azért még valami ki is alakulna valami közösség is. Pénztárcák szolgálata és annak segítése, lelkésszel együtt egységben az Úrért vezetői szolgálat. Van még néhány ilyen ábrám, de azt már nem mutatom meg, mert nem kaptam annyi időt. Majd legközelebb. Kedves testvérek, befejezésül nagy a felelősség, de nem tudom, hogy kit mennyire riasztottam el. Valahol voltam egy gyülekezetben, és a hozzászólások közül az első az volt, hogy hát ezek után én nem merek tovább presbiter lenni, pedig eddig az voltam. Hát nem ezért mondtam, kedves testvérek, hanem azért mondtam, hogy a presbiteri szolgálatra föl kell lelkileg készülni. Az más kérdés, hogy mindig alkalmatlan leszek, mindig készületlen leszek, de az Úr az ilyen alázatos alkalmatlanságot megállhatja, és akkor rajtam keresztül ő tud munkálkodni, és akkor már nem én munkálkodok. Köszönöm szépen.